Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
Az előző heti tojáskereső versenyen egy rövid üzenetet mondtam el. Nem tudom, hogy hányan hallottátok ezt az üzenetet. Nem tudom, mennyire lehetett hátul hallani ott a területek mögött. Oké. Hallottátok? Nagyjából? Oké. Van, aki nem. Akkor egy kicsit így szeretnék erről beszélni nagyjából, hogy miről szólt ez az üzenet. A húsvét a reményről szól. A húsvét a reményről szól. És nem tudom, ez szól ez a mikrofon? Lehet, oké. Jó, szól. Oké, szuper. Nem tudom, hogy hányan szeretitek a sportokat? Sportolni ki szeret? Sok sportoló van. Ezt a kérdést délelőtt is feltettem a másik gyülekezetben, hát nem sok ember tette fel a kezét, úgyhogy nem volt annyira jó a példa, de nem baj, itt örülök, hogy nagyon sokan szerettek sportolni. Ki az, aki szereti a focit? Focisták. Ki az, aki szereti a kosárlabdát? Oké, baseballozni. Ki baseballozott már? Oké. Hát a régi motorosok, igen, itt a Gyülibe. Motorosok. Jó, oké, motorosok. Jó, most nem teljesen ilyen, ez sportnak számít a motor? Motorsport. Van olyan, hogy motorsport. Oké, rendben, igaz. Szóval mindig érdekes figyelni olyan csapatokat, amikor elmegy az ember egy meccsre, vagy néz egy mérkőzést a tévéből, egy gyengébb csapatot, aki a papírforma szerint ez a csapat nem győzne, mégis valamilyen csoda folytán megy a mérkőzés, és ez a csapat győz. Tehát, hogy végül is egy győzelmet, egy nem várt fordulatot hoz, nem várt győzelmet arat. És mindig, én nem tudom, ti hogy vagytok vele, de én mindig szeretem nézni azokat a csapatokat, akik egy kicsit így alulról jönnek, olyan gyengébbek. Én szeretek drukkolni ezeknek a gyengébb csapatoknak. És főleg akkor, amikor látom, hogy megfordul, és jönnek föl ezek a csapatok, és végül legyőznek olyan csapatokat, akikről nem gondoltad volna, hogy ez valaha is megtörténik. A világtörténelem során is voltak olyan események, olyan történelmi pillanatok, amikor ilyen nem várt győzelmek születtek. Ilyen volt például a II. Világháború végén az angliai csata, ahol Németország-Anglia egy ilyen légitámadásban összeütköztek, és hát ha fogadni kellett volna, akkor szerintem mindenki Németországra tett volna, hiszen háromszoros túlerőben volt Németország. Németeknek 1576 bombázó repülőgépük volt, az angoloknak csak 500. A németeknek 890 vadászgépük volt, az angoloknak csak 700. A németeknek 300 csatarepülőjük volt, az angoloknak csak 96. Tehát, ahogy látjátok a számokból is, tehát, hogyha te fogadnál valamelyikre, akkor biztos, hogy Németországra tennél a legtöbb ember. Mégis egy váratlan fordulat történt, és egy nem várt győzelmet arattak az angolok, ezzel megpecsételve a II. Világháborúnak a befejezését, és ezzel eldöntötték a világháborúnak a kimenetelét. De mégis a világtörténelemben a legnagyobb váratlan győzelem az nem egy focipályán történt, vagy nem egy csatában, hanem 2000 évvel ezelőtt egy sírnál, amikor Jézus Krisztus feltámadt. Ez volt az a nem vártabb fordulat és győzelem, ami valaha történt. Hiszen Jézus meghalt 3 nappal korábban, eltemették, úgy tűnt, hogy a sátán győzött, úgy tűnt, hogy mindennek vége van, a tanítványai, Jézus tanítványai gyászolták Jézust, magukba roskadtak, elvesztették a reményüket, nem gondolták, hogy valaha Jézust viszont látják, mégis 3. napon Jézus feltámadt és győzött. Legyőzte a halált, legyőzte a sátánt, legyőzte a bűneinket, és egy új életet adott. Egy örök életet adott azoknak, akik hisznek ő benne, velük Jézussal tudnak élni örökké. Ez történt húsvétkor, ezt ünnepeljük húsvétkor, egy győzelemről szól a húsvét, és ezt azért mondom el, mert néha van az életünkben, keresztül mehetünk olyan időszakokon, ahol elszomorodhatunk, vagy tele lehetünk félelemmel, rettegéssel. Vannak olyan időszakok az életünkben, amikor úgy tűnhet minden, hogy nem fognak jóra fordulni a dolgok. Nem tudom, nektek volt-e ilyen, nekem volt, amikor így elvesztettem a reményemet, és nem gondoltam volna, hogy abból valami jó fog kisülni, vagy tényleg ismét jóra fordulnak a dolgok, Isten ismét valami pozitív fog ebből az egészből kijönni, de itt jön be a képben a húsvét, amit pár héttel ezelőtt ünnepeltünk. A húsvét a reményről szól. Isten képes megfordítani az életünket. A húsvét pontosan erről szól, hogy Jézus által lehet reményünk, Jézus által lehet örömünk, ünnepeljük a feltámadást, hogy ő az, aki megváltott a bűneinkből, ő az, aki szeret bennünket, mindig velünk van, és a húsvét arra emlékeztet bennünket, hogy Isten képes megfordítani az életedet. Isten képes megfordítani az életednek az irányát. Bármiben vagyunk benne, bármilyen reménytelennek tűnik egy helyzet, Isten képes ezt megfordítani. Meg tudja fordítani az állását a dolgoknak. A meccsnek az állását képes megfordítani. Egy ilyen Istenünk van. És a húsvét erről szól. És a húsvét éppen ezért a reményről szól. A reményről szól. Lehet, hogy elvesztetted a reményedet. Lehet, hogy vannak dolgok, amiket elvesztettél magadban. Viszont emlékeztesd magadat arra, hogy a húsvét erről szól. És Isten szeretne egy ilyen fordulatot hozni az életünkbe, de ez csak úgy tud megtörténni, hogyha megengedjük, hogy Jézus bejöjjön az életünkbe. Megengedjük, hogy bejöjjön a szívünkbe, hogy változást hozzon, hogy megfordítsa az állását a dolgoknak. A világban nagyon sok reménytelenség van, és nagyon sokszor mi is elbizonytalanodhatunk, vagy reményt elveszíthetjük a reményünket. És van 10 olyan legjellemzőbb ok, ami miatt elveszítjük sokszor a reményünket. A mai nap szeretnék erről beszélni. 10 legjellemzőbb ok, ami miatt az emberek reménytelenséget éreznek, ami miatt feladják sokszor. Feladják a házasságukat, feladják az álmaikat, feladják az életüket, feladják Istennel kapcsolatukat, feladják a hitüket, feladják a gyülekezetüket. Vannak dolgok, amik miatt reménytelenség jön az életünkbe, és emiatt, és ehhez vezető út, ez a 10 legjellemzőbb dolog, amiről az üzenetem első felében szeretnék beszélni, és utána pedig arról, hogy a Biblia milyen megoldást ad ezekre. Mai nap szeretnék beszélni a 10 címet adtam, hogy a reménytelenség 10 ellenszere. A reménytelenség 10 ellenszere. Szóval mi az első legfőbb ok, ami miatt reménytelenek érezhetjük magunkat, érezzük magunkat emberek? Az első a magány. A magányosság. Hogy elhagyatottnak érezzük magunkat. Nem kell ahhoz, nem feltétlenül kell egyedül lenned ahhoz, hogy magányos legyél. Lehetsz egy házasságban is magányos. Lehetsz egy nagy közösségben is magányos. Lehetsz egy tömegben is magányos. Lehetsz akár egy gyülekezetben is magányos. Szóval a magány az egyik ilyen ok. A második ok az, hogy az élet úgy érezzük, hogy kicsúszik az irányításunk alól. Amikor azt érzed, hogy nem tud irányítani a dolgokat, és emiatt reménytelenséget érzünk. Mire gondolok? Amikor azt érezzük, hogy soha nem fognak megváltozni bizonyos dolgok az életünkben, hogy nincs erőnk arra, hogy megváltoztassunk dolgokat. Akár egy kapcsolatban, akár a saját életünkben, akár a szokásainkban, az egészségünkben. És ilyenkor reményvesztetté válunk. A harmadik ok az, amikor nem látunk magunk előtt célokat. Amikor céltalanná válunk. Amikor nincs vízió az életünkben. Nem tudjuk, hogy mi a következő lépés. És csak olyan, mintha sötétben tapogatóznánk. Ez is reménytelenséget okoz az életünkbe. Tudjátok, mi emberek el tudjuk viselni a legnagyobb fájdalmakat, ha van annak a fájdalomnak célja. De ha nincs célja még a fájdalomnak sem, akkor azt nem tudjuk elviselni. Hadd mondjak egy példát. Például, amikor egy nő vajúdik, és hordja ki a gyermekét, óriási fájdalommal jár, viszont milyen erősek a nők, nem? Hogy végig tudják csinálni, le tudják győzni ezt a fájdalmat, azért, mert tudják, hogy van ennek egy célja, hogy ez a gyerek meg fog születni. De amikor nincs célunk, nem tudunk a fájdalmakon végigmenni. Céltalanul éljük az életünket. Ez reménytelenséghez vezet. A negyedik dolog, amikor gyászolsz egy veszteséget. Amikor gyászolunk egy veszteséget, reménytelenné válunk ilyenkor. Lehet, hogy elvesztettél valakit, egy embert, vagy egy, nem tudom, valami dolgot az életedben. Lehet ez egy fizikális dolog, lehet, hogy lelkileg, egy lelki dolog. Lehet, hogy elvesztetted a munkádat, elvesztettél valamit a szolgálatban, lehet, hogy elvesztettél egy lehetőséget. Ezek mind-mind egy reménytelenségérzést okoznak bennünk. Az ötödik, az amikor nincs meg valami, amire szükségünk lenne. Amikor hiányok vannak az életünkben, szükségek vannak az életünkben. Lehet, hogy több pénzre lenne szükséged, de nem tudod előteremteni. Több energiára lenne szükséged, de nem tudod előteremteni. Nem tudod, hogy hogyan szedjél több erőt, energiát. Lehet, hogy azt mondod, hogy okosabbnak kéne lenned, de nem vagy az. Tehetségesebbnek kéne lenned, de nem vagy az. Hányan éreztetek ilyet, amikor már így a kapacitásotoknak a határán vagytok? Vagy amikor azt érzed, hogy mindig le vagy maradva, egy nappal mindig le vagy maradva. Kevesebb a pénzed, mint amire szükséged lenne. Nem tudsz kijönni egy állapotból, egy szegénységből, egy állapotból, amiben benne ragadtál. Ezek mind-mind reménytelenséghez vezetnek. A hatodik, amikor valami rosszat teszünk, egy bűnt követünk el, és vádoljuk magunkat, szégyen van bennünk, sajnáltatjuk magunkat, lelki furdalásunk van, ezek mind-mind reménytelenséghez vezetnek. Nem tudsz magadnak megbocsátani. Elrontottál valamit, de nem tudod feldolgozni ezt. Felemészt az, amit tettél. A hetedik. Amikor mélyen megbántott valaki. Amikor tényleg olyan mélyen valaki megbántott téged. És fájdalmat okozott neked. Ez lehet egy fizikai bántalmazás, szexuális, verbális bántalmazás. És ilyenkor keserűség, neheztelés van bennünk. A nyolcadik, amikor rossz irányba sodródsz. Amikor kísértések érnek, és ezekbe beleesel újból és újból ezekbe a kísértésekbe. És tudod, hogy rossz, de megteszed. Újból és újból tudod, hogy ez lehet, hogy benne vagy egy kapcsolatban, amiről tudod, hogy nem jó, de mégis benne vagy. Vagy egy munkában, ami tudod, hogy mérgező, de mégis benne maradsz. Egy szokás, amiről tudod, hogy nem jó, mérgező, de mégis nem tudsz kibejönni belőle. Ugye a Róma 7 mondja azt, hogy nem akarom tenni, de mégis ezt teszem. A szívem nem akarja, de a testem, az óemberem mégis visszahúz ebbe a dologba. Ezek a dolgok mind reménytelenséghez vezethetnek. Vagy a kilencedik, amikor rettegünk, tele vagyunk félelemmel, üldöz a félelem bennünket. Meg vagyunk ijedve, aggódunk, pánikba esünk, bármilyen dolog miatt. Ezek is mind reménytelenséghez vezetnek. Vagy amikor érezzük a vereséget, érezzük azt, hogy úgy érezzük, hogy nem a győztes oldalon állunk, hanem a vesztes oldalon vagyunk. És hogy az ellenség egyre közelebb van, és érzed a bukás illatát. Ez is reménységet okoz bennünk. Viszont az a fantasztikus, hogy a világ és az emberiség, ez a 10 legjellemzőbb oka, ami miatt reménytelenséget érzünk, ezekre a tényezőkre van egy válasz a Bibliában. Egy ellenszer. És ezt az ellenszert, ezt Jézus imájában találjuk meg. Az úri imádságban. A világ 10 legjellemzőbb, reménytelenséget okozó tényezőre a válasz a mi atyánkban van benne. A mi atyánkban. És lehet, hogy ez furcsa, mert Mindannyian ismerjük a mi atyánkot, ezt az úri imádságot. Én is, mikor gyerek voltam, így nőttem fel, hogy ez volt talán az első ima, amit megtanultam. És megtanuljuk, de nem biztos, hogy értjük, hogy ez miről szól. Ez nem egy vallásos cselekedet, amit elkezdünk mormolni, és minden nap így elmondjuk, hanem ennek van egy mélysége, amit ha megértünk, akkor ez reményt fog hozni az életünkbe. Be tudja gyógyítani a reménytelenséget az életünkbe. Szóval olvassuk el a Máté 6.9.13-at, mert itt van megírva. Ti tehát így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Amen. Ebben az ige szakaszban, ebben az imában van az ellenszere a reménytelenségnek az életünkbe. Szóval nézzük meg, menjünk bele, hogyan tud gyógyír lenni erre a 10 dologra az úri imádság. Mi volt az első? Amikor magányosnak és elhagyatottnak érzed magadat. Emlékeztesd magadat arra, hogy van egy szerető atyád, aki sosem hagy cserben. Szóval ez az első pontunk. Az én szerető atyám sosem hagy cserben engem. Emlékeztesd magadat erre, hogy van melletted valaki. Nem vagy többé árva. Mi atyánk. Így kezdődik az imádság. Mi atyánk. Jézus volt az első, aki Istent atyának szólította. Ő volt az, aki, ez egy radikális dolog volt. Istennek nagyon sok neve volt, és neve van a Bibliában, és nagyon sokféleképpen szólították Istent. Viszont Jézus volt az első, aki abbának, apának szólította Istent. Egy ilyen szerető, gondoskodó édesapánk van. És nem tudom, te hogy szoktál imádkozni. Néha szoktunk úgy szólítjuk meg Istent, hogy Istenem, vagy Uram. Bátorítalak arra, hogy kezd el úgy megszólítani Istent, hogy Atyám, édesapám, apu, nem tudom, bárhogy. Ő az édesapád, ő az, aki melletted van. És van egy apukád, aki vigyáz rád, aki gondoskodik rólad. Emlékszem, hogy az egyetemi évek alatt én Budapesten tanultam, és egyedülálló voltam. És emlékszem, hogy nagyon sokszor voltam magányos egyébként. Nagyon sokszor csak így elmentem, egyedül sétáltam. És sokszor azt gondol az ember, hogy egy nagy városba 2 millió ember él, hát ott nem lehet magányos az ember. Hadd mondjam el, minél nagyobb közegben vagy, minél nagyobb városban van, minél nagyobb tömegben vagy, annál magányosabbnak érezheted magadat. Szóval én is ott voltam, és nagyon sokszor egyedül voltam, nagyon sokszor, sok időt töltöttem egyedül, viszont ilyenkor mindig elmentem egyet sétálni Istennel. Imádkoztam hozzá, és rengeteg időt töltöttem vele. És ő volt az, akit éreztem, hogy ott van mellettem. Ő az édesapám, ő az apukám, aki gondoskodik rólam. És tudjátok, az emberek nem mindig tudnak velünk lenni. Lesznek olyan pillanatok, amikor egyedül leszünk. De akkor, abban a pillanatban, azokban a helyzetekben is emlékeztesd magadat arra, hogy Isten a te édesapád, aki sosem hagy el, mindig melletted van és gondoskodik rólad. Nem kell, hogy magányosnak érezd magadat, ha egyedülálló vagy, vagy éppen nem. Ott van, Isten mindig veled van. Ott van veled. A második dolog, második ellenszer, amikor az élet úgy tűnik, hogy így kicsúszik az irányításod alól. Nem tudod irányítani a dolgokat. Emlékeztesd magadat arra, és ez a második pontunk, hogy Isten hatalma sokkal nagyobb, mint bármilyen probléma. Isten hatalma sokkal nagyobb, mint bármilyen probléma, amin keresztül megyünk. Amin akár most ebben az időszakban is keresztül mész. Ebben az évben is többször volt olyan, hogy azt éreztem, hogy nem tudom irányítani a dolgokat. És rájöttem, hogy nem is kell. Nem kell. Isten irányítja a dolgokat. Istenre bízom a dolgokat. És nem tudom, veletek volt-e olyan, hogy úgy érezted, hogy mindent megteszel. Tényleg mindent megteszel, és egyszerűen mégsem működik. Mégsem működik az a dolog. Na most ilyenkor használd Jézus nevét. Ilyenkor használd Jézus nevét. Azt írja az imádság, ugye azt mondja, hogy szenteltessék meg a te neved. Aláhúztam ugye itt a neved szót. Szóval akkor azt érzed, hogy nem tudod irányítani a dolgokat, amikor már mindent megtettél, frusztrált vagy, és egyszerűen akkor sem működik, akkor sem változik semmi. Egyszerűen csak használd Jézus nevét. Jézus nevében erő és hatalom van. Jézus neve nagyobb minden problémánál. Jézus neve nagyobb minden nehézségnél. Erő és hatalom van Jézus nevében. Szenteltessék meg a te neved. És amikor használod az ő nevét, ebben erő lesz. Van egy olyan ige, amiben Jézus mondja, hogy tartsd meg őket az én nevem ereje által. Jézus imádkozik, értünk az ő atyához, és azt mondja, hogy tartsd meg őket az én nevem ereje által. Jézus neve által tart meg minket Isten. Sose felejtem el, amikor egyszer volt egy rémálmom, és azt éreztem, hogy ilyen sötétségben vagyok, és csak azt láttam, hogy így körbevesz a sötétség, és nem láttam a sátán, de éreztem, hogy ott van körülöttem, és nagyon-nagyon féltem. És egyszerűen bármerre mentem, nem tudtam kiszabadulni ebből a sötétségből. Próbáltam elmenekülni, de nem tudtam, mert bármerre néztem, ott volt. És nagyon sokszor így van az életünkben is, hogy így próbálunk mindent megtenni, de nem tudunk. Egyszerűen olyan, mint hogy sakmat lenne. Itt vége, kész, győzött az ellenség. És azt csináltam az álmomban, hogy nem tudom, hogy valahogy eszembe jutott Jézus neve. És kiáltottam egy nagyot, Jézus! Ezt lehet, hogy a tesóim a másik szobában hallották, nem tudom, de igen. De abban a pillanatban felébredtem, és elmúlt a sötétség. Abban a pillanatban vége volt a rémálomnak. És ez nekem egy óriási bizonyság volt arra, hogy Jézus nevében milyen erő van. Milyen hatalom van. Ez Jézus neve. Szóval használd Jézus nevét. A harmadik, amikor céltalannak érzed magadat, amikor nem tudod, mi a következő lépés, amikor nem látsz célt magad előtt, emlékeztes magadat arra, hogy Isten mindent beleilleszt az ő tervébe. Isten mindent beleilleszt az ő tervébe. Mindent. Képes erre. Isten képes erre, hogy még a hibáidat, még a bűneidet is bele tudja illeszteni az ő tervébe. Van egy olyan ige, ami azt mondja, hogy minden összedolgozik azok javára, akik őt szeretik. Még a bukásainkat is Isten bele tudja ebbe a tervbe szőni. Nem tudom, hogy hogyan, ezt csak ő tudja, de mégis beleilleszt mindent az ő tervébe. Még a rossz dolgokat is, amikor történnek velünk rossz dolgok, vagy olyan dolgok, amik úgy gondoljuk, hogy ennek nem így kellene történnie. Ezt is bele tudja illeszteni. Amikor elrontunk valamit, vagy amikor történnek olyan dolgok, ami a saját hibáinkon kívül jönnek be az életünkbe. Isten tervét úgy hívják, hogy Isten országa. Ezért mondja Jézus az imában azt, hogy jöjjön el a te országod. Jöjjön el a te országod. Jézus ezért imádkozza. Isten tervét úgy hívják, hogy Isten királysága, Isten országa. És Isten királyságát kell elsőképpen keresnünk, azt mondja a Biblia. Ezért kell, hogy éljünk, az ő terveiért kell, hogy éljünk. A negyedik, amikor gyászolunk, amikor elvesztettünk valamit, és gyászoljuk ezt, erre a reménytelenségre az ellenszer, az, hogy emlékeztetjük magunkat arra, hogy Istennek van egy nagyobb célja az életünkre nézve. Van egy nagyobb célja Istennek. Kell látnunk a nagyobb képet. Ez a megoldás, amikor látjuk a nagyobb képet. Amikor emlékeztetjük magunkat, hogy Istenem, neked van egy magasabb utad, egy magasabb célod. Amikor elvesztünk valakit, meggyászolunk valamit, ezt nagyon nehéz feldolgozni. És megvan a gyász időszaka, és ezen keresztül kell mennünk. De emlékeztetnünk kell magunkat arra, hogy ennek van egy nagyobb célja. Istennek van egy nagyobb célja. Minden egyes alkalommal, emlékezz arra, minden egyes alkalommal, amikor lehullik egy virág, kettő nő helyette. nő helyette egy új. Amikor elvesztesz egyet, Isten ad kettőt. Mindig van valami, ami jobb lesz. Mindig valami jobb fog történni. És néha nehéz elengedni a dolgokat, de Istennek van egy nagyobb cél az életünkre. De fontos az, hogy mi alárendeljük magunkat Isten céljainak az életünket. Még akkor is, hogyha nem értjük a veszteségeinknek a célját. Nem értjük, hogy miért történik ez. Ezért mondja Jézus azt, hogy legyen meg a te akaratod ezen a földön, ahogy a mennyben is. Jézus alárendelte az ő céljait Isten céljainak. És ez volt az, ami segített és segíthet nekünk, amikor egy gyászon megyünk keresztül, elvesztünk valamit az életünkbe. Alárendeljük magunkat Isten céljainak, mert tudjuk, hogy az ő céljai jobbak és nagyobbak. Tudjátok, Isten nem mindig fejezi be az ő céljait és terveit ezen a földön, hanem vannak dolgok, amik majd a mennyben fognak befejeződni. Elkezdi itt a földön, de a mennyben fog befejeződni, ott fogja folytatni. A mennyben tökéletesen meg fog valósulni Isten akarata. Itt ezen a földön nem minden esetben valósul meg Isten akarata tökéletesen. Mert ha megvalósulna, akkor nem kéne imádkoznunk. Vannak dolgok, amik a mennyben fognak megvalósulni. És ez az, ami adjon reményt nekünk. Amen? Hogy Istennek mindig van egy nagyobb célja, és egy nap ő ezt be fogja teljesíteni, és be fogja tölteni ezt a célját. Az ötödik dolog, amikor szükségekben szenvedünk, és emiatt vagyunk reménytelenek, amikor nincs valami meg az életünkben, amire szükségünk lenne, akkor emlékeztessük magunkat arra, hogy Isten megígérte, hogy minden szükségünket be fogja tölteni. És ez az ötödik ellenszere a reménytelenségnek. Isten megígérte, hogy minden szükségemet be fogja tölteni. Isten szeretné, hogyha oda mennénk hozzá szükségeinkkel, és elmondanánk neki, és kérnénk tőle. Ezért mondja Jézus ebben az imában, hogy mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Nem azt mondja, hogy minden havi kenyerünket add meg nekünk ma, vagy minden heti kenyerünket add meg nekünk ma, hanem minden napi kenyerünket. Miért? Azért, mert Isten szeretné, hogy minden nap bíznánk benne. Rábíznánk az életünket. Minden egyes nap hozzáfutnánk. Minden egyes nap bíznánk az ő ígéreteiben. Napról napra. Nem minden héten, amikor eljövünk gyülibe, csak egyszer, hanem holnap is. Szeretné Isten, hogyha rábíznád az életet, holnap is oda mennél hozzá. Oda futnál hozzá. Ezért küldte el Jézust. Jézus nem csak azért halt meg, hogy elvegye a bűneinket, hanem hogy betöltse a szükségeinket. Hogy minden szükségünket gondoskodjon ezekről. Ő ezt megígérte. Akármilyen szükség, lelki szükségek, szellemi szükségek, anyagi szükségek, a kulcs az az, hogy menj oda hozzá, és kér tőle segítséget. Nagyon sokszor egyedül akarjuk megoldani az életünket. Ne hagyd ki belőle Istent, menj oda hozzá. A hatodik. Amikor valami rosszat teszünk, amikor bűnt követünk el, emlékeztessük magunkat arra, hogy Jézus meghalt, hogy kifizessen mindent, amit mi elrontottunk. Jézus kifizetett mindent, amit én elrontottam, amit te elrontottál. Halleluja! Hogy megbocsátott. Megbocsátott neked. Megbocsátott. Nincs semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak, ezt írja a Biblia. Azokat a bűneidet is kifizette Jézus, amit még el sem követtél. Ezek is ki vannak fizetve. Hetedik. Amikor az emberek megbántanak, elítélnek, félreértenek, nem korrektek veled, igazságtalanul bánnak veled, emlékeztess magadat arra, hogy Isten fogja kiegyenlíteni a számlát a jövőben. Ez a hetedik pontunk. Isten fogja kiegyenlíteni a számlát. Az emberek nem tehetnek dolgokat következmények nélkül. Ezt szeretném, hogyha megértenénk. Mindennek van következménye az életben. És Isten egy nap igazságot fog tenni. Ő az igaz bíró. A te dolgod az, hogy megbocsáss, az ő dolga az, hogy megítélje a dolgokat és igazságot tegyen. Nem fordítva. Nem az én feladatom azt, hogy megítéljem az embereket. Nem a te dolgod azt, hogy megítéld az embereket, hanem Istené. Ő az egyetlen, aki igazságos módon tud ítélni. A Róma 12:19 azt mondja, hogy szeretett testvéreim, ne álljatok bosszút magatokért, inkább bízzátok ezt Isten haragjára, mert megvan írva, a bosszúállás az én dolgom, én majd megfizetek, ezt mondja az örökkévaló. Tudjátok, amikor emberek megbántanak, a legszívesebben mi adnánk vissza ezt az embereknek. És hadd mondjam el, én megtapasztaltam az életemben azt, hogy személyesen megtapasztaltam, hogy Isten az én bíróm. Ő az én ügyvédem, aki mellettem van. Én tényleg ezt megtapasztaltam, de ezt 10 évnek kellett eltelnie. 10 évvel ezelőtt voltak emberek, akik nagyon megbántottak. Nagyon-nagyon mélyen megbántottak, és nagyon nehezen tettem túl magamat ezen, és minden egyes alkalommal, amikor láttam ezeket az embereket, nekem meg kellett bocsátanom. Újból és újból és újból. És legszívesebben megbosszultam volna. És meg is tehettem volna igazából. Tehettem volna olyan dolgokat, amivel ártok nekik. De Isten azt mondta, hogy Géza, nem a te dolgod. Ne foglalkozz. Enyém a bosszúállás. Én majd igazságot teszek. És hittel ráálltam, de úgy nagyon esélyt nem láttam ennek. És 10 év után Isten bosszút állt ezeken az embereken, úgy, hogy nekem esküszöm nem volt benne a kezem. Tehát, hogy tényleg. És úgy állt bosszút, és úgy tett igazságot, hogy jobban, mint ahogy én tudtam volna. Én meg tudtam volna ezt valaha tenni. Isten jobban vissza tudja fizetni, mint ahogy te tudnád ezt. És tehát ezért értsük meg, hogy ez nem a mi dolgunk. Ez nem a mi részünk. Isten sokkal jobb bíró, mint mi. A mi részünk az, hogy megbocsássunk. A mi részünk az, hogy odaadjuk Istennek, Isten része a bosszúállás. A 8. Amikor rossz irányba sodródunk, amikor kísértésekbe esünk, emlékeztessük magunkat arra, hogy Isten megígérte, hogy segíteni fog ezekben. Amikor kísértéseken mész keresztül az életedben, nehézségeken, emlékeztesd magadat arra, hogy Isten megígérte, hogy segíteni fog. Amikor próbákon megyünk keresztül. 1 Korintus 10:13. Eddig még csak olyan próbatétel ért benneteket, amely minden más embert is előbb-utóbb elér. Isten azonban hűséges, ezért nem fogja megengedni, hogy túl nehéz megpróbáltatásoknak legyetek kitéve. Sőt, amikor a próbatétel kellős közepén vagytok, utat nyit nektek, hogy kiszabaduljatok belőle. Így ki fogjátok bírni a megpróbáltatást. Ámen. Ez reményt ad. Ez reményt ad mindannyiunknak az életében, hogy jöhet áttörés az életünkbe. A gyengeségeinkbe, a kísértéseinkbe, a rossz szokásainkba jöhet áttörés. Amen. Nem kell egyedül végigcsinálnod. Isten ott van veled, és segíteni fog. Amen. A 9. Amikor elönt a félelem és a rettegés. Emlékeztesd magadat arra, hogy Jézus nagyobb bennem, mint bármilyen más erő, ami a világban van. Jézus nagyobb benned. Az az erő, aki benned él, és ami benned van, nagyobb, mint a világban van. Van egy ilyen ige. Nagyobb az, aki bennünk él, mint aki a világban van. És ez pontosan erről szól. Keresztények, hogyha befogadtuk Jézust a szívünkbe, akkor bennünk lévő erő, az a Szent Szellem, nagyobb, mint bármilyen más erő ebben a világban. Nem kell félnünk a démonoktól, nem kell félnünk szellemektől, nem kell félnünk attól, hogy bemegyünk egy helyre, hogy Úristen, ránk ugrik egy démon, mert az az erő, aki bennünk van, az nagyobb, mint aki a világban van. És nem kell félnünk. Ez nem azt jelenti, hogy tagadnunk kell a sátán meg a démonok létezését, de nem kell félnünk tőlük. Nem kell félned. És amikor ezt megértjük, akkor sokkal magabiztosabbak leszünk az életben. Nem kell félned éjszaka. Nem kell félned álmodban. Nem kell félned a sötétben. Nem kell félned, Mert az, aki benned él, erősebb, mint aki a világban van. Amen? Isten képes erre. És a legtöbb ember nem gyakorolja ezt, nem emlékezteti magát erre nap, mint nap, de hogyha ezt tennénk, sokkal magabiztosabbak lennénk. És végül az utolsó, amikor érzed a vereségnek a szagát, az illatát, akkor emlékeztesd magadat arra, hogy nem ez a befejezése a történetnek. Nincs vége a történetnek. Nincs vége. Ez teljesen a húsvétról szól. Jézusnak a történetéről. Mindenki azt hitte, hogy Jézus meghalt, ott vége van. Kész, bezárjuk a könyvet, így van vége Jézus történetének, Jézus életének. Ez volt, meghalt. Kampec. Nem. Volt még egy oldal, amire senki nem számított. Ez pedig a feltámadás volt. Amikor úgy tűnik minden, hogy vesztésre állsz, hogy érzed a vesztésnek az illatát. Biztos, hogy ti is voltatok már így. Amikor azt érzed, hogy a gonosz próbál felülkerekedni, győzni. Emlékeztesd magadat arra, hogy nem, ez nem a vége a történetnek. Ez nem az én életemnek nem ez lesz a vége. Mert Jézus győzött. A sír az üres, Jézus feltámadt, Jézus ma is él, és a sátán nem lesz a sátán, és sosem az utolsó szó. Ezt kell megértenünk. Sosem a sátáné az utolsó szó, ha Krisztusban vagyunk. Ha Krisztus reménye él bennünk. Ha befogadtuk Jézust a szívünkbe, onnantól kezdve a győztes oldalon állunk, a győztes csapatban játszunk. Szoktak mondani, hogy mi magyarok mindig a történelme rosszabb oldalán voltunk. Ugye? Minden világháborúban, minden... De hadd mondjam el, hogy a keresztények is mindig a történelem nehéz oldalán voltak és álltak. Tehát kezdjük ott, ahogy Jézus meghal. Keresztre feszítik a rómaiak. Mégis 2,3 milliárd keresztény van ebben a világban. Tehát ha Jézussal éljük az életünket, akkor győztes oldalon állunk. Győztes csapatban játszunk. És erre emlékeztesd magadat. Lehet, hogy a világban, a környezetedben úgy látod, hogy rossz irányba mennek a dolgok. Az igazságra azt mondják, hogy hazugság, a hazugságra azt mondják, hogy igazság. Jézus azt mondja, ugye ebben az imában, tied az ország, a hatalom, a dicsőség mindörökké. Bármennyire is úgy tűnik, hogy az ellenség áll nyerésre, Isteni az ország, övé a hatalom, övé a dicsőség. Amen. A Bibliában, a Jelenések könyvében le van írva, meg van profétálva a vég. Az utolsó csatát Jézus fogja győzni. Ő már megnyerte a csatát, csak le kell játszani. Le kell játszani ezt. De igazából tudjuk, hogy mi lesz a vége a történetnek. Éppen ezért nekünk keresztényeknek a mindennapi életünkben is ilyen győztes mentalitással kell élnünk. Szóval most szeretném, hogy ezt egy kicsit lefordítanád a saját életedre. Ha Jézus győzött, és övé lesz az utolsó szó, akkor a te életedben miért gondolod azt, hogy az ellenségé lesz az utolsó szó? Istené lesz az utolsó szó. Istené az utolsó szó. És ez az, ami reményt ad nekünk. Egy nap nem lesz több fájdalom, egy nap nem lesz több szomorúság, hanem Jézus elhoz egy új királyságot, egy új országot, és a mennyországban fogunk élni. Ami tökéletes lesz. Ilyen irányba haladunk. Ez a vége. Ez a végzetünk, srácok. Ez a végzetünk. Mindig éljük az életünket egy ilyen mennyi távlatokba, hogy mindig erre nézünk. Ez a mi végzetünk. És szeretnénk azt, hogyha minél több embernek ez lenne a végzete. Szeretnénk, hogyha minél több ember ugyanebbe az irányba, a győztes oldalra állna át. És szeretnénk ezért megnyerni minél több embert Krisztusnak. Mert szeretnénk, hogyha megtapasztalnák ők is ezt a reményt, ezt a győzelmet az életükben. Ezért csináltuk a tojáskeresőt, ezért vagyunk ma itt. Ezért van minden egyes alkalomnak a végén egy meghívás, hogy helyezzük a reményünket Krisztusba. amikor bejöttetek az ajtón, ott van egy ilyen nagy molinunk, vagy nem tudom micsoda, rollapunk, amire az van ráírva, hogy Jézus az emberiség egyetlen reménysége. Jézus ennek az, ember, az emberiségnek, a világnak, a te életednek az egyetlen reménysége. Van egy utolsó igém, amivel szeretném zárni, ez a Lukács 18:1. Jézus beszél a kitartó imádkozásról. Jézus példázatot mondott a tanítványainak, amellyel arra tanította őket, hogy kitartóan imádkozzanak, és ne fáradjanak bele soha. Ne adják fel a reményt. Ezt kívánom, gyülekezet. Kitartóan imádkozzunk, kitartóan kutassuk Istent, kitartóan keressük őt, és ne adjuk fel a reményt. Amen. Kérlek, hogy álljatok fel, imádkozzunk most együtt. Köszönjük, Jézus, hogy te győztél 2000 évvel ezelőtt. Legyőzted a halált, legyőzted az ellenséget, legyőzted a bűneinket, legyőzted a betegségeinket, legyőzted a fájdalmainkat, legyőzted, Uram, ezeket a romboló dolgokat és munkákat, amit az ellenség tesz, és próbál tenni az életünkbe. Köszönjük neked, hogy te győztél, és köszönjük neked, hogy te képes vagy megváltoztatni az életünk irányát. Uram, tölts be ma minket reménnyel. Imádkozom azért, hogy gyógyítsd be ma a szíveket reménnyel itt ezen a helyen. Hozz reményt. Imádkozom, hozz reményt. Minden, ami elveszett, minden, ami reménytelenséget tölt el itt most embereket, hozz gyógyulást. Uram, imádkozom azért, hogy be tudjuk venni a megfelelő gyógyszert a mai nap. Uram, szeretnénk megfogni a megfelelő gyógyszert, és ma magunkba venni, és lenyelni. Uram, és szeretnénk, hogyha ez változást hozna az életünkbe. Jézus, szükségünk van rád. Befogadjuk a te igédet. Befogadjuk a ti igédet. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Reméljük, hogy inspirált és bátorított, amit hallottál. Bővebb információért keresd meg minket a kkl.hu weboldalon.